Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Vízilabdával foglalkozunk. Vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
A Ferencváros játékosa vagy, ugye ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat vagy szuperdöntő alatt. Te viszont itthon voltál szerencsére, megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
Hát az egyik ok az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik csodálom. És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kis kutyát, és vele foglalatoskodunk.
Uh-huh. Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és azért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok közben, közben ugye Bajnokok Ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni minden napját pihenéssel.
Uh-huh. Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostársaid, elmondják, hogy mire készülj. Például egy ilyen Sydney tornán, ugye az időeltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, vele szoktam egy szobában lenni, ő már rutinos ezekbe a dolgokba. Ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni. Most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szerettétek volna, ott 22-16-os verességet szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
Uh-huh. A világkupa szuperdöntő az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
Uh-huh. Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél. Tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól. Tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ebből nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
Hát én szeretem a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen is, hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, is így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást felbusztolni.
Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán, tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a három ezüstérmet?
Szerintem minden fényben értékelni kell ezt a három ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mind három világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván két külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a három ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha hetedikek lettünk volna, vagy nyolcadikak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerinted, mire lehet építeni?
Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstansok, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
Hát, vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
Kiutaztatok, ugye volt három felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb nyolc között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek, ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
Vagy Gödöllőn, ugye?
Vagy Gödöllőn, igen.
A világkupa
előtt. Tehát egy fiatalabb, egy U20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségei lesznek a horvátoknak a jövőbe.
De más. Egy
más, mindenféleképpen
junior
más.
Junior csapat ellen
igen,
játszani.
És a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már, mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. Igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
Itt rögtön azzal kezdtetek.
Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentráltsággal tudtunk menni.
Uh-huh. De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül
juniorok,
amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptok, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a csikó csapat meg vicceljen benneteket.
Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia nagyon kemény két évvel előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez bevált-e.
Igen.
Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkozhatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerő spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tűzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszada. Nagyon jó hangulat volt.
Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést, nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy perce nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek, ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
Hát mindenféleképpen. Hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az úszas horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez mondjuk az ausztrálnak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most nagy Isten döntőbe jutottak volna.
Hazai pánok külkövön nem marad.
És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket, és a végén mi egy gollal, de be tudtuk húzni.
Jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt bá is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a 4-be. Egy különböző világversenyen lehet, egy teljesen másik 4 csapat lesz, mert és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen a igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt reméljük teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
És MVM Dome, tehát igen. Nagyon sokan lesznek.
Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
Na, az feldob-e például?
Az engem nagyon feltöltött, igen. Tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e akár a győztes, akár a vesztes meccset?
Csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal, én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni, szerencsére, meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyelőre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
Uh-huh. A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyenlőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahol mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2 szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
Uh-huh. Amikor megy a klub idény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évben. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
Uh-huh. Nyéki Balázssal ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár el tőled a Ferencvárosban, mint Varga Zsolt a válogatottban?
Nagyon jóban vagyok Sünibával szerencsére. Én szerintem jó viszony tápolunk, már régen is jó viszony tápoltunk. Most ez egy kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk nem tudom, évig 3-4 találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző, én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban, próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros, nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert 3 bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszaúdítsuk a trófát.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, vagy akkor most van egy újabb cél, visszaúdítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
Hát 4-et se nyert még. Más nem lehet.
Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt két évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját. Ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek. Én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már bajtam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
Elgondolkozni.
Nem akarlak elküldeni, bocsáss meg, semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
most
tanul.
Most már kiskutya is.
Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni. Jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
Hát Manóval nagyon jóban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián, a Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál, rá is nagyon felnézek, ő vele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon. Még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről, illetve még akivel nagyon jobban vagyok, Végvári Vendel, vele szoktunk sokat akarkodni együtt.
Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idénnyel lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyezni.
Ebben a sorrendben.
Remélem, nem kérek sokat.
Hát mindent sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Viss meg Zsombor, válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.
Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntős 100 méter pillangón a párizsi EB-n. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. Marad a meleg nyári idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntőbe jutott 100 méteres pillangóúszásban ma délelőtt a párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák összesítésben másodikként biztosította helyét az esti programban. Ugyanebben a futamban mutatkozott be az EB-n Márton Richárd, de nem jutott tovább. Kós Hubert viszont 8.-ként ott lesz a középdöntőben. Az olimpiai bajnok klasszis ráadásul 200 méter háton is érdekelt lesz ma este, ebben a számban már a finálét rendezik. A nőknél 200 méter gyorsan Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben, Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után. A 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek, Ábrahám Minnával és Senánszki Petrával kiegészülve, méghozzá összesítésben negyedikként. És női 400 méteres vegyesúszásban Jaköl Viviennek is sikerült a döntőbe jutás. Takács Boglárka megnyerte előfutamát és magabiztosan jutott a női 200 méteres síkfutás ma esti elődöntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar sprinter 22,84 század másodperccel ért célba, a diszkoszvető Kerekes Dórának viszont nem sikerült a továbbjutás. A nyíregyházi dobóatléta a selejtező A csoportjában szerepelt, de 54 méter 2 cm-es legjobb kísérletével végül a 23. helyen zárt. Szintén az atlétikai EB ma délelőtti programjában kezdte meg szereplését a 10 próbázó Gál Pár Zsombor, aki a második szám a távolugrás után a 22. helyen áll.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter közölte, egy dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket. A hagyományos zászlófelvonási és tisztavatás után a katonai és légiparádét lehet megtekinteni a rakpartokról. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, még az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíbor fehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. A nyáron eddig több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balatonparton a Vöröskeresztes önkéntesek. A leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordultak hozzájuk, de rovarcsípések és napszórás miatt is felkeresték őket. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csaknem 60%-os fedés, napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A keleti ország részben kisebb, nyugaton pedig nagyobb takarás látható. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni.
Közlekedés.
Torlódás alakult ki az M5-ösön Budapest felé Kiskunfélegyháza térségében. A 113-as kilométernél sávzárásra készüljenek. Távolabb, Örkény térségében munkavégzés miatt az 54-es és az 52-es kilométer között a belső sávot lezárták, a torlódás 1-2 kilométeres. dolgoznak az egyes főúton is Óbarok térségében. A 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Csak úgy tudom túlélni ezt a mozi maraton, hiszen legbelül te nem azt gondolod, hogy a világ biztos megváltozik, ha mi nem változunk át, ezért az egyik szerepből a másikba a kedvedért ugrálok majd át talán a főszerepemért, és ha nem kapom meg tőled azt sem, akkor sem lesz baj, mert a film végén majd rájössz, hogy ez nem ez a műfaj. Rosszul lettem, jó itt ez a fordulat, és sok a kérdés benne, hogy mi értelme van mindennek, hogy egyszer én magamat se játszhatom a filmem elején. De ezek után úgysem érdekelek már. Mind a ketten tudjuk, hogy a végén úgy halunk majd meg, mint a filmekben. Kicsit szomorú, biztos, hogy nem véletlen van az múlva. Azt gondolod, hogy nem te vagy az áldozat, csak egyetlen egy baj van ezzel, hogy az rendezői változat.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Ismét köszöntjük Önöket, Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt, egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a Sport Történelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, mármint a 4 montreali ausztráli aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lulengés klasszisával. Szia Gábor!
Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már 2-szeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszámmal jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Sawao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitya, Nikolaj Andrianov, Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült. Tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn a pontszám 9,9 Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
Ez a bizonyos elem pedig, hogy az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
Zoli az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végre hajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játék előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején több hetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
Igen, a sportlak cikkben méltatta a teljesítményét, többek között ennyire fenkölten, idézem, Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az 1 méternél alig hosszabb úton, milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét halva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő morzsájának morzsája kell csak is, hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassacskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett, 2 aranyérem lúlengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban a második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női tőrvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
Mit lehet tudni Tordasiról?
Amikor gyerekként ott téblábolt az öttus a versenyeken, azt mondták róla, ő a Schwarzi lánya, a papa, a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis, idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
Münchenben?
Münchenben 1972-ben még a Bobis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban, Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edét, Sző Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
Kik kerültek a montreali törverseny fináléjába?
A hatos döntőbe Tordasi mellett bejutott Bobis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnis, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3-ra legyőzte Bobist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
Hogyan alakult a többi asszó?
Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer, négyen állnak két-két győzelemmel és egy-egy vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is, ezt követően Bobis Bielova összecsapás arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bobis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a Tordasi Colino csata döntött.
Azok után, hogy a hatos fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak ekkor Colino tőre, behorpasztott a Tordasi Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
Miként alakult a döntőtus?
Két érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie. Erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
Megtetézve azzal, hogy az aranyért a szétvívásban Colinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Colino magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
Nyilatkozott Bobis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
Igen, Bobis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője, Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról, a valaha volt legjobb magyar női törvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
Az akkor a képes sportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női tőrcsapattal aranyérmes lett, Mi van az arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vetni, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó Németh Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza Németre. Már az 1968-as Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha a 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok német Klaus Wolfermann és a második Janis Lucis mögött dobogós lehetett volna.
Később erről német azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreára Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal és elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt németnek, hogy milyen jól dobott, mire német Miklós azt válaszolta, nézd a versenyter, lehet, hogy meglepetést látsz.
Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 centimétert.
A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket, nem véletlenül írta a Népsport. Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklóst jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Német a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem német szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
Mit jelentett német Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban az Arcanum segítségével? Turi Gábor elmondja.
Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elégtételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
Milyen visszhangja volt a német győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerej a rudugrók helyén ért földet, most német Miklós hajította el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor német a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen, és a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítményen rukkolt ki.
Köztudott egy újabb érdekesség német Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy gerejhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, német Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmesett az együttes 4 évvel később Münchenben ezüst jutott.
Egy román játékvezető, bizonyos Cornel Marculescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Marculescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyzet találkozó 3-3-as döntetlent hozott, és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany Iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább ez egy kérdés, mint
így
kijelentés.
Van, így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája Kárpáti György lett.
A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
Magyarország megnyerte a tornát, Belgrádban tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
Nem mellékesen, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
Ezek voltak a mérkőzéseink, az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal. A Népsport nem véletlenül írta, idézem: válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
Igen, a vasas pólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok ellen 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akárcsak Németh Miklós édesapja, Szívós Istváné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem: nagyon jó csapatot sikerül Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánnak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió múltidéző magazinja.
hogy jorgoz, épp miről érdekel, hogy a nap lementében beúzoztunk, bolondoztunk, csókolottunk, a szívem megdobbant, felrobbant, elloptad a búzú, ki megpattant, beléd estem, baby, megbotlottam, nem rontottam, a parton ott voltam, nem láttam jönni, hogy mi fog jönni, hogy egy örök-örök nyár fog megköltözni, táncoljunk egy életen át, a szágápon Nika, én várok még rád.
Nika,
szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
Minden hétköznap 16 órától
a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.